Hello, Bán András vagyok. A mai műsorban Boroshédi top menedzserrel, valós munkahelyi problémákkal foglalkozunk, de mielőtt kezdünk, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy január 10-én tartok egy ingyenes webináriumot a Facebookon. Az előadás címe Így mondj nemet önmagadért. Arról lesz szó, hogy hogyan tudod legjobban képviselni az érdekedet, meghúzni a határaidat és nemet mondani a munkahelyeden. Írd be a naptáradba, január 10, 6:30, az eseménynek a linkjét beraktam az adásnaplóba. Miért tartom ezt? Elmondom. Nemrég lett vége a Mindfuck-tól a Mindfulness-ig élő online csoportos coaching programomnak, ahol ezek a témák voltak a legnépszerűbbek a résztvevők között, és úgy gondoltam, hogy akkor erről érdemes szélesebb körben is beszélni. Úgyhogy erről lesz szó a webináriumon, ami január 10-én lesz és ingyenes. Miután az előadás lement, utána lehet tőlem ott élőben kérdezni, sem fogok válaszolni a kérdésekre, de hogyha jobban érdekel a téma, hogyha szeretnél többet megtudni arról, hogy milyen ez a csoport, akkor annak is berakom a linkjét ide az adásnaplóba, halottnakacoach.blog/csoport. Február elején indul, limitált létszám, maximum 12 fő, de már most elkezdhetsz jelentkezni, mert hát mondjuk karácsonyi ajándékra ezt akarod adni önmagadnak, hogy gondoskodni fogsz önmagadról, vagy esetleg maradt mondjuk a céges képzési keretből valami pénz maga, amit szeretnél elkölteni, akkor ez egy nagyon jó lehetőség rá, úgyhogy ott van a link, halottnakacoach.blog/csoport, vagy írjál nekem egy e-mailt, hogyha érdeklődnél a részletek iránt, andras.b@gmail.com. Most pedig kezdünk.
Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Sziasztok!
Tök jó, Hédi már ugrik is, és üdvözöllek, Hédi, az adásban, úgyhogy most kitalálhatjátok, hogy ez a Mi van a melóban rovat második epizódja, ahol hallgatói kérdésekre válaszolunk, írjad meg te is, hogy mi van a melóban, van-e valami problémád, amivel kapcsolatban szeretnéd hallani a véleményünket, halottnakacoach@gmail.com, vagy hogyha a Spotify-on hallgatod, akkor itt az adásnaplóban közvetlenül is írhatsz. Belevághatunk, Hédi, egyből?
Igen, mehet.
Az első kérdés anonim, te is hallgató, tudsz anonim módon írni, így hangzik. Felveszem a szemüveget. Több mint 7 éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen, ugyanabban a pozícióban. Fú, ez már önmagában...
Igen, ezt akartam mondani, hogy kezdjük innen, hogy
igen,
anyám.
Ez már önmagában, ez szerintem nem biztos, hogy ideális. 3 éve mentem férjhez, előtte kaptam egy új főnököt, aki azóta úgy kezel, mintha már holnap elmennék szülni. Tehát a házasság óta. Teljesen mellőz, nem bíz rám semmilyen kis feladatot sem, a véleményemre sem kíváncsi. Emellett tudom, hogy a személyemet sem szereti, introvertált ember vagyok, és emiatt szenioritásban már nem engedi, hogy feljebb lépjek, más pozíciókat pedig nem tart számomra testhez állónak. A kollégáim sokkal több szinttel alattam vannak szenioritásban, mégis őket tartja partnernek mindenben. Én régen nagyon ambiciózus ember voltam, mára már inkább csak vegetálok a munkában. Ha jelzem neki, hogy azt érzem időnként, mintha ki lennék égve, más dolgokkal magyarázza, és hallom rajta, hogy nem is hiszi el, nem is érdekli. Hogyan tudom ezt a helyzetet kezelni, amíg tényleg nem tudok elmenni szülni? Fú, ebben nagyon sok minden van, Hédi, ebben a sztoriba.
Ez nagyon sokrétű, és szerintem ez... ahogy indult a felvetés, hogy megházasodott, férhez ment, és hogy ugye a leendő baba projektre reflektálva a főnöke emellőzi. Ez talán a legkevésbé hangsúlyos része szerintem ennek a történetnek, tehát hogy azért itt nagyon sok réteg van. Kezdjük azzal, hogy 7 évig dolgozik egy helyen, egy pozícióba. Menjünk tovább azzal, hogy tulajdonképpen a főnöke a személyiségét sem kedveli, tehát, hogy itt van egyfajta személyes konfrontáció.
Hát ez nem biztos, ez hogy konfrontáció, egy... csak hogy nem vagy passzolnak
egymáshoz. Igen, tehát egy konfliktus, bocsánat. Illetve a harmadik az, hogy ez valószínűleg nem a házasság és a leendő gyerek miatt történik szerintem ez az egész hozzáállás, mert hogy ez már elvileg folyamatosan fönnállt. Négy, nem tud továbbfejlődni, aki írta, hát gondolom hölgy, hogyha baba projektről van szó, tehát nem tud továbbfejlődni.
Az egyszerűen. Apa férfi, az anya nő.
És hogy nem tud továbbfejlődni, tehát megrekedt egy bizonyos helyen, tehát mi fogja motiválni őt akkor a továbbiakban. Tehát eleve egy picit úgy érzem, hogy így ez az egész egy olyan irányba megy, függetlenül az életkorától, az élethelyzetétől, hogy egyszerűen változtatni kell valamin. Az, hogy most ez miben manifesztálódik egy vállalt terhességben, egy pozícióváltásban, egy cégváltásban, az teljesen mindegy, de ebből biztos, hogy ki kell mozogni ebből a helyzetből.
És ugye, ha jól értem én a hallgató kérdését, akkor ő már úgy tervezi ebből a menekülést, hogy elmegy tényleg gyásra, elmegy tényleg szülni. Reméljük, hogy mindenki egészséges, és ez az igényelt, és várt, és tervezett módon be fog következni. Hogyha ezt tudod, hogy ez most egy éven belül megvan, vagy fél éven belül megvan, hogy ezt a perspektívába tudod helyezni, hogy meddig kell még elviselned ezt a számodra méltatlan helyzetet, akkor talán tudsz egy olyan döntést hozni, hogy oké, erre a fél évre, egy évre már nem érdemes elmenni egy új munkahelyre, ahol a próbaidő letelte után egyből elmegyek szülni. Oké, de akkor meg innentől kezdve el kell kezdeni szerintem foglalkozni azzal, hogy neked mi a jó, olvasgassák könyveket, szarjál a melóra szerintem.
Igen. A másik oldalról viszont az is nagyon fontos lenne, és én azt gondolom, hogy a család, a magánélet az mindig fontosabb, mint a munka. A munka az pótolható, munka bármikor van, ha a régi nem jó, akkor van új, viszont a család és a családi életünk abból egy van, és az nagyon fontos, és ezt előtérbe kell helyezni. És erre ráfűzve szeretném azt mondani, hogy a gyerekvállalás viszont ne az legyen, ami a menekülő útvonal. Ez egy nagyon fontos dolog. Nekem két gyerekem van, tehát anyukaként el tudom mondani, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy úgy vállaljunk és úgy tervezzünk gyereket, hogy az ne azért történjen, mert szar a munkám.
Ez a funkcionális gyerek, így vagy van. Funkció
tehát,
gyerek.
Hogy, hanem azért történjen, mert erre megvan az igényünk, és szeretnénk a családunkat kibővíteni egy plusz taggal.
Igen.
Ez nagyon, nagyon furcsa hangzott, de egyébként valójában erről van szó. Szóval, hogy ez ne egy pótlék legyen, vagy egy helyettesítő eszköz.
És ugyanilyen csak az apa oldalról vagyok szülő.
Nem ilyet, hogy csak apa. Jó. Az apa egyenrangú az anyával.
Igen, de azért szerintem kicsit több meló van az anyának.
Az egy másik történet.
De hogy még így apaként is azt mondom, hogy sokkal könnyebb új munkahelyet találni, mint gyereket vállalni.
Hát ez nem is kérdés. Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy a gyerekvállalás, meg főleg az édesanyának otthon lenni az első időszakban, hogy az haligali, hát akkor az nagy tévedés. Engem egyébként a gyerekeimmel otthon töltött első időszak, néhány hónap, néhány év, az sokkal jobban megviselt, mint bármilyen új munkahely, vagy bármilyen nehéz időszaka a vállalati éveimnek. Tehát szóval azért az egy óriási hiba azt gondolni, hogy az majd egyszerűbb vagy könnyebb út lesz. Egyáltalán nem. Másféle terhelés, másféle igénybevétel. De most igazából nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy pontosan, mert hogy meneküljünk a munkából. Nem gondolom, hogy a hölgy, aki most feltette ezt a kérdést, erről lenne szó. Ez csak így for your information.
For your attention?
Attention, igen. Information is, mert ugye azért ezen már így, mi már valahogy túl vagyunk ezen a, bocsánat, kisgyerekes éveken. Na mindegy, szóval... Ami még ebben szerintem nagyon-nagyon fontos témakör, az az, hogy nem gondolom, hogy jó beleragadni 7 évig egy pozícióba. Tehát azért ezt így nálunk okosabb kutatók már ugye papírra vetették, hogy kb. 3-4 évente érdemes, ha nem is céget váltani, de bizony pozíciót. Egyszerűen nagyon nehéz úgy bennem ragadni hosszú éveken keresztül egy helyen, hogy megmaradjon a motiváció, hogy egyáltalán a környezet kielégítő legyen, hogyha rossz, akkor azért, mert nem tud fejlődni az ember, nincsen benne semmilyen perspektíva.
Behozhatok ide egy olyan fogalmat, ugye a burnoutot már szerintem 2 milliószor hallottatok itt a Halottnak a Coachban, mint fogalom. Bore out, hogy szétunod az agyad a munkahelyeden, és az körülbelül hasonló szimptomákban tud megmutatkozni, mint a kiégés.
Sőt, szerintem, amikor unatkozol a munkahelyeden, teljesen mindegy, hogy milyen okból, az megterhelőbb és fárasztóbb, mint hogyha szét vagy terhelve a melóval.
Tapasztalatból egyetért.
Annál rosszabb nincs, amikor óránkon keresztül már kiolvastad az internetet konkrétan, és egyszerűen malmozol, hogy jó, akkor még iszom a 3., 8., 10. kávémat, akkor most még eszem valamit, akkor most még olvasok egy cikket. Jó, nyilván, aki most szét van terhelve, erre azt mondja, hogy úristen, de jó lenne, meg úristen, ilyen is van.
Egy
van.
Rövid ideig, jó.
Igen, legalább 2 hétig. Na. Aztán utána elkezdesz gondolkodni rajta, hogy jó, de akkor mi értelme van annak, hogy én itt vagyok? Egyáltalán hogyan tovább? De hogy visszatérjünk, szóval azért érdemes lenne egy kicsit mozogni, vagy újabb kihívásokat keresni, akár cégen belül.
És figyelj, Hédi, nekünk ugye múlt is tapasztalattal ezt könnyű mondani, mert azért a múltiban tényleg erre nem csak lehetőség van, hanem szándék is, tehát ez így van megtervezve, mozgatjuk az embereket 2-3 évente. De mondjuk, hogyha valaki egy kis vállalatba dolgozik, akkor lehet, hogy erre nincsen lehetősége. Ott is meg lehet próbálni esetleg behozni valami új feladatot, ami neki kedves. Javasolni valamit, picit van ez a job crafting, hogy hogy tudom a saját kis pozíciómat színesíteni, vagy úgy alakítani, hogy nekem az még jobb legyen. Átvenni valakitől más feladatot, behozni valami újdonságot, vagy elmenni máshova dolgozni. Nyilván, hogyha most egy estre várok, és tudom, hogy fél év múlva, mint az előbb mondtam, akkor nem kell ugrálni. Egy kicsit beszéljünk még erről, Hédi, hát most itt egy kicsit ilyen magyar munkakultúra, vállalati kultúrát akarom pellengére állítani, hogy hogyan állunk hozzá Magyarországon, meg mi nekünk, mi a nemzetközi tapasztalatunk, mi a svéd tapasztalatunk az ügyben, hogy a női munkavállalók mennyire vannak hátrányos helyzetben amiatt, hogy a tudomány mai fokán még mindig ők szoktak elmenni szülni. Hogy szerintem ez egy nagyon kényes téma, és én borzasztó módon megbírok rökönyödni, amikor valaki azt meséli nekem, hogy már az állásinterjú megkérdezik a hölgyt, hogy na, és mikor fog szülni? És hogy szerintem ez iszonyatosan nagy baj. Ezzel próbáljunk valamit kezdeni, erről beszéljünk egy picit, és gondolatébresztőnek hagyd meséljem el az egyik volt kedvenc svéd kolléganőmnek, Johannának a történetét, aki visszajött gyes után, első gyerek után, és hát nem svéd főnökünk volt, hanem egy svájci, és megkérdezte tőle a főnök, férfi, hogy, és Johanna, mikorra tervezed a következő második gyereket? Vagy tervezel még egy gyereket? És akkor Johannának kikerekedett a szeme, és az volt a válasza a főnöknek, hogy és te tervezel még egy gyereket? Tehát, hogy nagyon fontos szerintem az, hogy eljussunk oda, hogyha mi munkaadók vagyunk, vagy főnökök vagyunk, főleg ez a férfiakra vonatkozik, eljussunk oda agyilag, hogy ez, hogy egy nő elmegy szülni, ez egy teljesen természetes dolog, és hogy nekünk úgy kell megszerveznünk a munkafolyamatokat, úgy kell kitalálnunk a pozíciókat, úgy kell fölépítenünk a cégünket, hogyha bármelyik alkalmazottunkat 1-2 évre nélkülöznünk kell, legyen az szülés miatt, legyen az más miatt, akkor ne omoljon össze a cég, legyen erre egy megoldás, és hogy a nőknek is legyen karrier lehetősége, és ne legyenek egyből hátrányos helyzetben amiatt, mert majd ők egyszer lehet, hogy el akarnak menni szülni. Te hogy látod ezt?
Ez egy szép utópia, amit most itt felvázoltál, sajnos nem ez a nagy magyar rideg valóság. Szét kell választani, milyen cégről beszélünk, milyen pozícióról beszélünk. De induljunk el onnan, hogy igen, ez egy létező dolog itt Magyarországon, hogy megkérdezik a HR-esek, ha nem is így frontálisan, hogy tervez a gyereket, de valamilyen hátsó kérdéssel, vagy egy ilyen okosan feltett kérdéssel. De azért ez most már a nagy cégekre nem jellemző. Tehát én azt látom, hogy egy komolyabb, nagyobb cégnél ezt nem merik már megtenni, tehát hogy ezért erre figyelnek.
Mondhatjuk a hallgatóknak, hogyha ilyen kérdést kapnak, kérjék ki maguknak?
Mindenképpen. Tehát a Johanna kolléganőd szerintem elég jól reagálta le ezt a történetet. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad megkülönböztetni valakit az alapján, hogy nő vagy férfi. Ez Magyarországon sajnos még most is így van. Hogyha egy külföldi kollégámat kérdezem erről, nagy kerekták szemekkel néz rám, hogy egyáltalán én miről beszélek, hogy még egy gyerek, a már meglévő gyerek, maga a terhesség, az, hogy tervez, nem is beszélnek erről. Tehát, hogy ez nem téma. Ez annyira nem téma. Én ezt azért tudom, mert nekem ugye erre kétszer volt már tapasztalatom, hogy nekem két gyerekem van, és főleg a másodiknál, amikor már a mostani svéd cégemnél dolgoztam, nem tartottam egyáltalán ettől az információtól, hogy én ezt el fogom mondani, de hogy azért volt bennem egy olyan, hogy na, akkor most mit fognak szólni? Hát semmit nem szóltak, nagyon örült mindenki, gratulálunk, mikor mész el, meddig maradsz, mikor tervezel visszajönni? Ez volt az egyetlen kérdés, ami fontos volt ugye mindenki számára, hogy nagyjából mi az a dátum, amikor már számolhatunk veled. Meg kellett tervezni közösen együtt a főnökömmel, hogy hogyan fogunk majd pótolni engem ez alatt az időszak alatt, és hogy várnak sok szeretettel vissza. Ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag erről szólt ez az egész terhesség történet, hogy nekem ott bárki föltett volna olyan kérdést, hogy tervezek-e még egyet, egyáltalán miért van ez az egész, tehát semmilyen magánjellegű kérdéseket nem tettek fel, és ez szerintem teljesen normális. És hogyha bárkitől egy ilyet megkérdeznek, akár direktbe, akár indirekt módon, egyszerűen ezt vissza kell utasítani. Tehát ilyen nincs, hogy ez alapján ítélünk meg valakit, vagy ez alapján kerül rosszabb vagy jobb helyzetbe valaki, arról még nem is beszélve, hogy egy picit megvédve a magyar munkáltatókat, vagy Magyarországon tevékenykedő munkáltatókat, ez nem jó szó, hogy megvédve, csak megértve egy picit az ő helyzetüket. Azért Magyarországon a GED, GES, nem tudom most pontosan, hogy hívják ezeket a formákat, ez a minden, ami az ellátás, a pénzbeli ellátás ugye a szülés után, azért erre a magyar jogszabály 3 évnyi lehetőséget ad. Azért azt viszont látni kell, hogy 3 évre kiesni a vállalati környezetből, vagy egy céges környezetből, az már a munkáltató számára is egy komoly feladat, annak a pótlása. És erre azért a nyugati kultúrában, most beszéltünk Nyugat-Európáról, Észak-Európáról, Dél-Európáról, vagy Amerikáról, tehát hogy ott nincsen ennyi idő rá.
Igen, ez meg
hogy,
egy ilyen szocialista csökevény.
Igen.
Azért hogy a bezeg a svédeknél is másfél év körülbelül az, amit egy szülő ki tud venni, vagy nem, amit egy gyerek után a szülők ki tudnak venni.
Ketten.
Tehát nem csak az és anya, abból az egyik szülőnek kötelező a 3 hónapot kivenni, ami igen, praktikusan az apa szokott lenni, vagy még annál többet, mert ha nem, akkor elúszik. De hogy ez nyilván nehezíti a helyzetet, hogy ha már valaki 3 évre kiesik, és jön a második gyerek, akkor 6 évre kiesik, az már tényleg olyan, mintha el is menne a cégtől, igen. És az egészen más, mint hogyha valakit egy, max. Másfél évre kell helyettesíteni. Én ezt értem, de hogy ennek vannak nagyon érzékeny vonatkozásai, tehát hogy amikor én megkérdezem egy nőtől, hogy te tervezel egy gyereket, akkor egyrészt iszonyatos durván bele megyek a magánügyébe, mi közöm hozzá, semmi közöm hozzá. Ez az egyik. A másik, ha lenne is hozzá közöm, és ő volna olyan nyitott és őszinte, hogy elmondaná nekem, hogy igen, tervez gyereket, és mondjuk ne adj Isten, amikor majd elkezdik ezt gyártani, és kiderül, hogy valami nem stimmel, és mondjuk évekig bajlódnak ezen, ami egy baromi nehéz élethelyzet, akkor majd én nekem főnökként be kell, hogy számoljon erről, hogy hogy állnak az IVF-fel, vagy hogy mi történik? Tehát, hogy ezt nem lehet tervezni. Ezek olyan életesemények, amit majdnem, hogy ahhoz hasonlítok, mint hogyha megkérdeznék, hogy figyelj, András, te tervezed azt, hogy a következő egy évben, nem tudom, a fejedre esik egy zongora az utcán, és egy évi kómába fogsz feküdni? Te ezt tervezed? Nem tervezem, de simán lehet, ugyanúgy, mint ahogy simán lehet, hogy babám lesz. Ha, érted?
Igen, pont ezt akartam mondani, és ezt a hasonlatot akartam hozni, hogy te tervezed, hogy egy éven belül elut a villamos. Tehát pontosan hasonló témakör, és nem is érted, tehát hogy tényleg fel nem tudom fogni az erre vonatkozó kérdéseket. Az egy másik kérdés, hogy amikor már megtörténik, tehát amikor ez bejelentésre kerül, és ahhoz joga is van a munkáltatónak, hogy megkérdezze, hogy mennyi időt tervezel otthon lenni. Tehát ez
meg
az
akkor
egyetlen
is van
egy
fél
kérdés.
Éved legalább munkaadóként, hogy fölkészüljél erre a helyzetre.
Így van, így van.
Ezt meg kell tudni oldani.
Hát jó esetben van, nekem azért voltam beosztottam, aki kettő is volt hölgyek, és megérkezett a baba, megérkezett a baba, és mind a ketten veszélyeztetett terhesek voltak, tehát gyakorlatilag egyik nap voltak, a másik nap
jó,
már
de ez
nem.
Olyan, mint amikor előtt a villamos, szóval.
Igen, de ezt is nagyon szépen le lehetett menedzselni, és nem az volt a fejemben, és érzelmileg sem, hogy Úristen, most mi lesz meg? Úristen, hogy otthon marad. Hanem, hogy szegény, kezdjük itt, hogy veszélyeztetett terhes, hogy neki ez most egy rosszabb élethelyzet, mint nekem az, hogy meg kell oldani az ő pótlását, és gyönyörűen meg lehetett ezt oldani, tehát nem volt ebből semmi probléma.
Nincs benne az anonim hallgatói kérdésben, de annyira idevág ez a témához egy kliensemnek az esete, aki nagyon kemény munkával, nagyon hosszú idő után végre kiérdemelt egy előléptetést, és pont akkor esett teherbe. És azon örlődött, hogy mielőtt aláírja az új szerződését, és elfogadja az új pozícióját, azelőtt megmondja-e, hogy ő terhes. És mindezt nem Magyarországon, hanem Nyugat-Európában.
Mi lett a vége?
Hát én azt tanácsoltam neki, hogy nem, semmi közük hozzá, írd alá, megdolgoztál, érte, megérdemled, aztán majd utána majd meglátjuk, hogy alakul a terhesség, és amikor már fél idős vagy, akkor majd el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy hogyan tovább. De hogy neked ez nem az, hogy jár ez a pozíció, de az ő sztoriában járt már neki ez a pozíció, mert nagyon keményen dolgozott érte. Szerinted?
Én egyetértek ezzel. Tehát, hogy egyszerűen itt a magyar kultúrában annyira benne van ez még, hogy például igen, ez, hogy terhes leszek, és azonnal szólni kell róla. Terhes leszek, és ha egy ilyen kényes periódusban van ugye a vállalati karrierem, hogy aláírok egy előre lép egy kinevezést, aláírjam, ne írjam alá. Tehát ez miért? Kérdés. Ez nem kérdés.
És tudod, ez nagyon morbid, de amikor beszélgettem rá, mondtam neki, fia, honnan tudod, hogy nem fogsz elvetélni?
Igen, hogy ez a terhesség, ez megmarad, vagy sem. Tehát, és azért mondják azt, hogy sajnos az a biztos, amikor már megszületik a gyerek. Tehát, hogy bármikor adódhat probléma.
Figyelj, nekem volt olyan kolléganőm, megszületett a babája, tök egészséges volt, 2 hetes korában éjszaka elaludt, meghalt, nem kelt föl. Hello. És 2 hét múlva jött vissza dolgozni. Köszönjük szépen.
Igen,
tehát, hogy azért vannak ilyen tragédiák.
Igen, ez tragédia, ez egy szélsőség, nyilván sajnos.
Oké, de hogy...
De mindenre fel kell tudni készülni, mind a két félnek szerintem. Az, amit mondtál, az meg sajnos utópia, hogy majd pont a magyar kisvállalatok arra lesznek felkészülve, hogyha valaki elmegy szülni, hogyan pótoljuk, hogy erre bármilyen tervük van, erre nincsen nekik tervük. Erre terve van egy nagy cégnek, egy multinak, mondjuk adott esetben, meg erőforrása. De egy kis cégben, tehát, hogy így saját ismerőseimen keresztül látva az, hogyha valaki elmegy szülni, hát az ilyen tragédia számba megy a munkáltatójának a számára. Tehát nagyon-nagyon messze vagyunk még ilyen tekintetben Nyugat-Európától, vagy egyáltalán Európától, Amerikát meghagyjuk, mondjuk az meg a másik szélsőség.
Hát azok
tehát,
nem normális,
tehát azok is teljesen elvakultak. Tehát a,
két
nem
hét
véletlenül,
után vissza kell menni
hát
az anyjának
dolgozni. Igen,
és
attól függ, hogy a céged mennyit fizet neked arra, hogy otthon legyél, de mondjuk egy ilyen 3-6 hónap az a maximum, amit mondjuk otthon töltenek Amerikában az anyukák, de inkább a 3 felé tendál ez, és aztán meg csodálkoznak azon, hogy tényleg ilyen nem teljesen éppen mélyű embereket nevel ki a társadalom magából. Tehát én azt gondolom, hogy egy 3 hónapos gyereknek azért szüksége van az otthonlétre, meg az édesanyjára, meg az édesapjára. De hát ez megint egy másik témakör.
Igen, nem menjünk el ebbe az irányba. Igen. Hogyha össze akarjuk foglalni, hogy mit tanácsolnánk ennek a hallgatónak erre a kérdésre, akkor én azt mondanám, hogy döntse el, hogy most mikorra tervezik a gyereket, addig még ott kibírja-e, vagy ha ez túl vállalhatatlan, túl sok ideig tart, akkor meg tessék elkezdeni körülnézni. És ugye itt a kérdésben még vannak egyéb finomságok is, tehát hogy introvertált vagyok, és emiatt engem a főnök nem akar használni, vagy nem tudom mi, azért ezeket a bugyrokat, most nem tudom, hogy itt ennyi információból érdemes elkezdeni nyitogatni, de azért tudom, hogy introvertált vagy, és nehéz biztos a saját érdekeidért kiállni, kedves hallgató, de hogyha téged ez zavar, és a teljesítményedre negatív hatással van az, hogy látod, hogy a nálad sokkal juniorabb kollégákat tök jó melókra ráteszik, téged meg nem, akkor igenis oda kell menni a főnökhez, és azt kell mondani, hogy én is szeretnék ilyet, vagy olyat, vagy amolyat csinálni, adjál munkát.
Ez bátorság kérdése is. Tehát tessék bátran föllépni magadért, mert senki nem fogja helyetted megtenni.
És az, hogy amikor te mondod neki, hogy ki vagy égve, és ezt elbagatelizálja, meg nem hallgatja meg, az meg sajnos egy nagyon felelőtlen vezetői magatartás, jár a fekete pont a vezetődnek. Ez is egy szempont akkor, amikor eldöntöd, hogy még akarsz itt maradni, vagy nem.
Igen.
Remélem, hogy ez segített. Most, hogyha a vezetőnél tartunk, akkor egy tök jó átkötés a következő kérdésre, Éva kérdése. Új vezető, új szokások. Hogyan fogadtatod el a többiekkel, hogy az új vezető új szokásokat hoz, új elvárásai vannak? Zárójel, a régi vezetőt alkalmatlanság miatt leváltották. Hédi?
Ez is egy jó kérdés. Szerintem mindenki megélt már ilyet a karriere során, hogy vezetőt váltottak valamilyen okból. Ez mindig egy nehéz helyzet, akkor is, ha egy jó vezető jön, akkor is, ha egy rossz vezető jön, mert nyilván az új, az mindig új lehetőség, negatív és pozitív értelemben is. Szerintem menjünk el abba az irányba, hogy ha valakinek a személyisége kompatibilis, ha valaki szakmailag jó, vagy egyáltalán jó vezető, akkor talán ez a kérdés nem is nagyon merül fel. Szerintem ez mindig akkor jön elő, ha valaki nem jó, vagy nem jónak ítéltetik meg, nem jó vezetőnek.
Vagy nincs elfogadva.
Vagy nincs elfogadva, valamilyen oknál fogva. Ez több okból származhat. Lehet amiatt is, hogy a személyisége nem passzol, lehet amiatt is, hogy szakmailag mondjuk nem tudnak felnézni rá, lehet abból is adódó, hogy mondjuk teljesen más vállalati környezetből érkezik valaki, és próbálja ráerőltetni a korábban megismert rendszer struktúrát az új cégre. Tehát, hogy nagyon sok sebből tud vérezni az új vezetőnek a megérkezése mind a két oldalról.
Még egy szempontot ide behozok. Szokták mondani, hogy az emberek utálják a változást. Ez nem igaz. Vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon is vágyunk változásra. És lehet, hogy amikor a régi vezetőt alkalmatlanság miatt leváltják, akkor lehet, hogy már egy nagyon kiégett, elégedetlen szervezetet hagyott maga mögött az előző vezető, és ők lehet, hogy már nagyon vágytak egy változásra. De lehet, hogy nem így van. És amikor valamit ránk erőltetnek egy változást, nem úgy, nem azt, nem akkor, amire nekünk szükségünk van, akkor szoktak az emberek ellenkezni. Csak hogy még egy szempont arra, hogy miért lehet az, hogy nem fogadják el ezt az új vezetőt. Én nekem az volt a szokásom még, amikor vezető voltam ezekben az amerikai multinacionális cégekben, ahol korábban dolgoztam, hogy mindig, amikor egy új csapatot kaptam, vagy én egy új csapathoz kerültem, vagy akár egy új csapattag érkezett az én csapatomba, akkor lehetőleg az első nap egyesével leültem mindenkivel, és megbeszéltem, hogy nekem mik az elvárásaim, és ugyanúgy megkérdeztem, hogy neki mik az elvárásaik velem vezetővel szemben.
Itt erre szeretnék reflektálni, még pedig azt, hogy ez egy nagyon jó vezetői skill, De ezt nem mindenki teszi meg.
De tehát akkor az, hogy
igen, javasoljuk mindenféleképpen, csak azért arról is beszélni kell, hogy mi van akkor, ha valaki nem ennyire nyitott. Egy jó vezető meghallgatja a saját embereit is. Tehát megkérdezi, hogy neked mik az elvárásaid velem szemben. A rossz vezető csak elmondja, hogy neki mik az elvárásai. És azért valljuk be, ez itt Magyarországon elég nagy divat, meg egyébként nagyon sok nagy cégnél is tud ilyen lenni, a személyiség kérdése, rátermettség, hozzáértés kérdése. Igazából szerintem mindig az a nehéz eset, amikor valami negatív. Tehát amikor, egyébként én is ezt szoktam csinálni, amikor esetleg nekem van új emberem, beszélgetünk, hát személyesen, amikor nekem nehéz személyesen beszélgetni, mert ebben nem Magyarországon vannak, de akkor szervezünk ez one-to-one meetingeket, átbeszélünk mindent, és szeretnék róla tudni sok mindent. Próbálom egy picit elvinni a kötetlenebb beszélgetésnek az irányába, és megkérdezem én is, hogy neki milyen elvárásai vannak, mit vár ettől a munkától, mit vár a pozíciótól, és mit szeretne a jövőben ettől az egész helyzettől, amiben ő most van.
És én vezetőként mit tehetek? Tudok adni?
Így van, és hogy én mi az, amiben őt tudom segíteni ebben, és én mit szeretnék tőle kapni, és a cég mit szeretne ettől az egész helyzettől kapni. Ez megint csak egy utopisztikus felállás, és tök jó, hogy mi ilyenek vagyunk, de azért vannak olyanok, akik nem. És szerintem itt inkább az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha van egy új vezető, akinek a szokásai, a jelenléte, az mondjuk nem annyira jó, nem annyira kellemes, nem igazán odavaló.
Én azt gondolom, hogy ez a kérdés Évától, ez úgy érkezett, hogy mintha ő lenne ez az új vezető. Tehát, hogy én most ebből a szempontból gondolkodtam ezen. Te most megfordítod.
Máshogy értelmeztük a kérdést.
Te most megfordítod, körbejárhatjuk úgy is, de hogy előtte akkor zárjuk már le ebből a szemszögből. Ide még annyit szeretnék mondani, kiegészíteni téged, Hédi, hogy nem csak az elvárásainkat kell elmondani, és megkérdezni, hogy nekik beosztottaknak mi az elvárások velünk főnökkel szembe, hanem azt, amikor mi az elvárásainkat elmeséljük, azt kontextusba kell helyezni. El kell mesélni, hogy mik azok az értékek, amik mentén én szeretném ezt a csapatot vezetni, mik azok a céges értékek, célok, amiket nekünk muszáj hozni, mert végül is azért kapjuk a fizetésünket, és megpróbálom belehelyezni a csoporttagokat abba, hogy ők ezt értsék, és hogy meglegyen az úgynevezett buy-in, hogy ők is úgy érezzék, hogy oké, együtt vagyunk ebbe, együtt vagyunk részesei ennek a feladatkörnek, együtt fogjuk megcsinálni. És nem az van, hogy a főnök idejön ostort csattogtatni, azért csináld meg, mert azt mondtam, hogy.
Igen, és ebben még van egy nagyon fontos aspektus, én mindig ezt szoktam csinálni, hogyha új kollega jön a csapatba, hogy egy picit szerintem érdemes, most ezt a szónak a jó értelmében véve anyáskodni. Tehát én azt gondolom, hogy egy vezető az nem csak feladatokat oszt, nem csak elvárásokat támaszt, de egyfajta bázis is az ő csapata részére. Tehát én mindig azt a bizalmat próbálom kiépíteni az embereimben, hogy igenis hozzám lehet fordulni, hogyha nekik bármilyen problémájuk van. Igenis én vagyok az a platform, akivel meg lehet nyílni, akinek elmondhatnak mindent. Én vagyok az egyetlen egy ember, aki segíteni tud nekik, mert nekem van lehetőségem arra, hogy erőforrást adjak, nekem van lehetőségem arra, hogy a workload-on módosítsa, nekem van lehetőségem arra, hogy bármilyen csapatépítő tevékenységet csináljak. És egyébként az elmúlt pár évben ez nagyon-nagyon jól alakult, és az elején őszintén szóval ez nekem egy picit nehezemre esett. Tehát az, hogy folyamatosan egyfajta ilyen tyúkanyó szerepet játszál, de közben végtelenül határtartó legyél, és azért tekintét is valamennyire tudjál sugározni magadból. Ez egy nagyon nehéz feladat egyébként. De hál' Istennek most volt egy esetem, kimondottan ő nem közvetlen direct line-ba riportol nekem, de szakmailag nekem riportol. És ő egy norvég csóka. Hát nem egy egyszerű eset. Én ritkán mondok ilyet, de tehát neki a személyisége olyan, hogy egyszerűen egy kőkemény valaki. Ő nem bratyizik, ő nem mond el semmi fölösleges plusz információt, szakmailag egyébként nagyon jó, arra koncentrál, amire kell, és volt egy konfliktus közöttünk, ami egy ilyen kimondatlan konfliktus volt, de sikerült úgy megbeszélni, lényegtelen is, hogy mi volt ez, hogy gyakorlatilag amennyire lehetett, én próbáltam kinyitni őt, de nem azzal, hogy elnye-belnye is, úristen is, hogy most uffó, mit fogok csinálni, hogyha ez így nem történik, hanem folyamatosan támogatva őt, ez hónapok voltak, folyamatosan hónapokon keresztül támogatva, hogy igenis mondd el, hogy igenis itt vagyok, hogy igenis segítek, és aztán egy ilyen bagatell dolog volt az egész, ami miatt elindult ez a történet, tehát annyira nem volt bagatell, de hogy tulajdonképpen 5 perc alatt lehetett volna megbeszélni, de nekem legalább 4-5 hónap volt, míg elértem azt nála, hogy ő ezt az egy mondatot elmondja nekem. És mikor elmondta, mint amit elvágtak, és rendeződött a viszony, de ehhez az kellett.
Ez a bizalom.
Igen, de ehhez volt egy 3-4 hónapos kőkemény munkám, hogy annak ellenére, hogy ő, hát mondjuk ki bunkó módon viselkedett, szó szerint, én attól függetlenül őt tényleg nagyon támogatva, és folyamatosan biztosítva arról, hogy én vagyok a te hátországod, és én vagyok az, akinek elmondhatod, akkor tudunk majd együtt dolgozni. És megérte, nem volt könnyű, de megérte, szóval szerintem nagyon-nagyon fontos ez a bizalmi kérdés. Ezt ki kell alakítani, és egy vezetőnek a soft skill-jei, állítom, hogy sokkal fontosabb, mint a szakmai tudása, sőt, biztos vagyok benne. Tehát, hogy egy csapat, az arról szól, az én beosztottjaim arról kellene, hogy szóljon, hogy ez egy támogató közeg, és együtt képesek vagyunk valamire. Ez nem egy elcsépelt szarduma, amit szoktak filmekben megittottam ott mondani, de együtt sokkal többre vagyunk képesek, mint egyesével külön-külön, pláne, ha még egymás ellen is vagyunk. Tehát, hogy itt valahogy azt kellene látni, hogy ez a csapat, a team, az arról szól, hogy mi együtt dolgozunk, mi együtt megyünk előre, és egymást támogatva tudunk előre haladni. Mindig vannak konfliktusok, nem erről van szó, meg mindig vannak surlódások, ez belefér, ez bele kell, hogy férjen. De hogy a nagy big picture az azért az legyen, hogy akkor megyünk előre, és ebben viszont kulcsfontosságú az a vezetőnek a személyisége, meg hogy ő hogyan áll, mennyire érzékenyen áll ehhez a témához.
És amikor új szokásokat akarsz bevezetni új vezetőként, meg új elvárásaid vannak, az nem egyik napról a másikra hát statáriumot kihirdetem, és már úgy van,
sőt,
hanem ez hosszú idő, ugyanúgy, mint ahogy te most úgy mondom, hogy megtörted a norvég tengerészt.
Konkrétan.
Erről eszembe jut a egyik kedvenc gyerekkönyvem, nem tudom, ismeritek-e, hogy ajánljam a Smorc Angéra Legóba lépett című könyv, nincs meg?
Nincs.
És abban van egy ilyen karakter, a norvég nem tudom milyen halász, akinek az a neve, hogy Sörensen, Szódaszifonszon. Na mindegy, zárója bezárva, de hogy ez hónapokig, fél évig eltart, mire új szokásokat, új értékrendeket be tudunk vezetni, és ezt nem lehet önkényesen csak fölülről kiadva, hanem igenis kell, hogy a csapat is beálljon mögé. Értsék, együtt alakítsunk ki bizonyos új szokásokat.
Ennek van egy nagyon fontos aspektusa, és nem akarok nagyon mélyre menni ebbe. Pont tegnap a főnökömmel volt egy beszélgetésünk, és arról beszéltünk, hogy az amerikai stílusú cégek hogyan vezetnek, tehát hogyan vezetnek csapatokat, és hogy nálunk ebbe a svéd kultúrába hogyan néz ki egy csapatfelépítés. És tényleg nagyon lebutítva arról beszéltünk, hogy mindenki más, nem? Mondjuk így nem akarom az amerikaiakat most itt nagyon nekézni, hogy van egy vezető, és akkor mindenki szépen behajtva a fejét megy utána. Ez a klasszikus felállás. Nálunk viszont az történik, ez az úgynevezett speak up environment, azt jelenti, hogy mindenkinek lehet véleménye, és az meg is hallgattatik. Ez viszont egy olyan fajta magabiztosságot igényel, amire nem mindenki alkalmas. Azért tudod, az embereknek a mentalitás olyan, hogy jobban szeretik behajtani a fejüket az igába, és egyszerűbb valaki...
Én nem ismerek magamra ebbe.
Azt én tudom, de azért a nagy átlag, sajnos ezt ki kell mondani, ez kutatási eredmények, tehát ezt nem én találom ki, hogy sokkal egyszerűbb követni valakit, és feladatokat és szabályokat követni, mint sem az, hogy elmondani a saját véleményedet, és együtt gondolkodni tovább. Ez nagyon meglepő, de sajnos ez a rideg valóság. És hogy egy picit abban a környezetben, amikor te elmondod a véleményedet, és próbáltok kooperatívan tovább haladni, ott ezért van egy olyan árnyalata a személyiségnek, nem csak a vezető részéről, hanem a kollega részéről is, hogy bizony én felmerem vállalni magam, én merek nemet mondani, én merek igent mondani, nekem van saját véleményem, és az nem mindenkinek komfortos.
Az a baj, hogy ez az oktatással kezdődik, és hogy a lányom Svédországba járt a bölcsi óvi általános iskolába, és látom, hogy őket erre tanítják. Már óvodában olyan gyakorlatok vannak, hogy hallgassuk meg egymás véleményét, megy körbe, mindenki elmondja. Magyarországon én olyan óvis emlékekre emlékszem, hogy valamit mondtam, oké, akkor állj be a sarokba, büntetés.
És hogyha ez most már nem is így van, de én látom azt a mostani általános iskolai rendszeren, ugye a fiam, hát egyidősek a gyerekeink, tehát hogy egyszerűen ugyanazt csinálják, amit 30 évvel ezelőtt velünk. Tehát hogy ez számomra elképesztő, hogy maga az oktatási rendszer az pontosan ugyanolyan, mint 30 évvel ezelőtt volt, a magatartásbeli szankciók, vagy bármilyen nevelés tudat, ha van ilyen, azok ugyanolyanok, mint 30 évvel ezelőtt. Picit módosult, nyilván most már nem lehet rácsapni a gyerekre, mert akkor dráma van, ez mondjuk érthető, tehát hogy ilyen ne is legyen, de mondjuk átestünk kicsit a lónak a túloldalára, mert hogyha már valaki, valamelyik tanár bármit megmer jegyezni a gyereknek, vagy a szülőnek, akkor óriási felháborodás van, és úristen. Szóval ez megint egy másik témakör nyilván, de hogy itt a magyar iskola rendszerben, vagy legalábbis ami nekünk tapasztalatunk van, én nem látom azt, hogy annyira megtanítanák a gyerekeket nemet mondani, vagy hogy a saját véleményüket annyira szuperül fel lehetne vállalni. Sőt, nem tudnék most erre ellenpéldát mondani, nem szeretnék szándékosan. Na és ez is, nem szeretnék ellenpéldát mondani, nehogy véletlenül meghallja valamelyik tanár, és nehogy véletlenül az én gyerekem kerüljön emiatt hátrányos helyzetbe. Én, aki full liberális, és egy nemzetközi környezetben dolgozok, és én aztán nem félek nemet mondani, és kimondom a véleményem, de a saját gyerekemet próbálom ettől megóvni, mert ebben a helyzetben élünk, és itt Magyarországon, ebben a rendszerben. Tehát, hogy ez egy szörnyű ilyen visszás dolog. És teljesen skizofrén állapot.
Az a helyzet, Hédi, hogy én biztos mondjátok, hogy könnyen beszélek Svédországból, hogy 10 éves Stockholmban élünk, de ha nem speak up, ha nem mondjuk azt, hogy bocs, ennyi és elég, hogyha nem képviseljük mi a saját érdekeinket, akkor ki fogja?
Igen,
és ha nem most, akkor mikor? Figyelj, én azt gondolom, hogy megválaszoltuk ezt a kérdést Évától, amire nincs egy olyan egyszerű válasz, hogy 12,6. Ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amiben önismeret van, amiben a személyiségeddel dolgozol, amiben vezetéselmélet van. Sok mindent lehet tanulni, sok mindenre születni kell, de hogyha esetleg nem vagy született vezető, akkor is rengeteg mindent megtanulhatsz. Azzal kezd, hogy hogyan hallgatod meg a többieket, azzal kezd, hogy hogyan tudsz kétirányú kommunikációt kiépíteni a beosztottaiddal, meg a kollégáiddal. Én azt gondolom, hogy itt akkor zárjuk is le ezt a mai adást. Én baromira élvezem, Hédi, ezt veled csinálni. Ez volt a második.
Adás.
Mi van a melóban?
Igen, adás,
mi van? Ja, mi van a melóban? Igen. Tehát, hogy ez volt a második ilyen adásunk, és én nagyon remélem, hogy ebből rendszer lesz, és még sok ilyen lesz, de ahhoz az kell, hogy a hallgatók elég bátrak legyenek, speak up, mondjuk lehet név nélkül is, írjatok kérdéseket a halottnak a coach@gmail.com e-mail címre, vagy hogyha Spotify-on hallgatsz, akkor az adásnaplóban van egy ilyen rubrika, közvetlenül onnan is írhatsz. Ha nagyon menő akarsz lenni, akkor a telefonoddal fölveszel egy hangmemót, és azt küldöd el csatolmányként az e-mailben, mi pedig Hédivel, a top menedzserrel megválaszoljuk adásban a te kérdésedet.
Ezt nem mondd már, hogy top menedzser, mert annyira rosszul érzem magam tőle valamiért. Nem tudom miért.
Vállalt fel.
Jó, felvállalom. Szóval köszönjük szépen ezeket a kérdéseket, és számunkra is nagyon tanulságos erről beszélni. És például, mint most az utolsó kérdés okán, látjátok, hogy mennyire máshogy is lehet értelmezni akár egy adott kérdést. Ez jellemző egyébként úgy általában a céges életünkre, hogy nem mindegy, mit és hogyan mondasz. A magyar nyelv erre lehetőséget ad nagyon szép ilyen szempontból, hogy gyakorlatilag egy mondatot négy különböző hangsúllyal, négy különböző kontextusban lehet helyezni. Szóval nagyon fontos a kommunikáció, így még visszacsatolva az előzőkre.
Nem akartam beléd folytani a szót, de most kikapcsolom a felvevőt. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet.
Sziasztok!
Írjatok, sziasztok! Köszönöm, hogy végig itt maradtál velünk, és még egyszer búcsúzásképpen az emlékeztető, írd be január 10 17 webinárium a Facebookon, link az adásnaplóban, a Mindfactor a Mindfulnessig élő online csoportos coachingnak is megtalálod a linkjét. De el is mondom, halottnak a coach.blog per csoport, csak 12 fő jelentkezhet, már nyitva van a jelentkezés, ha érdekel, akkor nézd meg és írjál nekem. Köszöntöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabb viszont hallásra, szia!